Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Kijevben idén is sokan a metróállomásokon töltik a karácsonyt. Országszerte áramkimaradások vannak. Az orosz rakéták azt lövik, amit érnek, koncentrálnak az energetikai létesítményekre. Putyin jól érthető választ adott tehát arra soha komolyan nem vehető kérdésre, miszerint lehetséges volna bármilyen humanitárius vagy akár politikai jellegű megfontolása bármilyen tűzszünetnek. Általában a 110 évvel ezelőtti 1914 karácsonyi nem hivatalos tűzszünet sorozat jutott erről sokaknak eszébe. 5 hónappal a világégés kezdete után a nyugati frontokon francia, német és brit katonák napokon át átsétáltak a lövészárkokon köszönteni és boldog ünnepet kívánni egymásnak. Volt, ahol játszottak valamit, volt, ahol eltemették az elhunyt bajtársakat, és arra is volt példa, hogy ajándékokat vittek az ellenségnek. Persze nem mindenki és nem mindenütt, de valahogy ez a spontán esemény sorozat az emberség és a békevágy jelképeként emlékezetes a nyugati világban. A nyugatiban. Amely felé itt nálunk, Kompországban már nemigen jár az átkelő hajó. Legalábbis ami a nagypolitikai szinteket illeti, elvégre az említett első világháborús átmeneti karácsonyi fegyvernyugvást sem a kormányaik intézték el a bakáknak. Az orosz elnököt sikerült rávennem, hogy legalább fontolja meg a tűzszüneti javaslatot, mondta híveinek pár napja rádió szózatában a magyar kormányfő. Hozzátéve, stratégiai nyugalomra volna szükség, jelentsen ez bármit, de kétségkívül úgy hangzik, mint egy jelzős szerkezet. Hogy mi a tartalma, eredménye ezeknek a frázisoknak, és hogy ezzel összefüggésben mekkora a befolyása a világpolitikai jelentőségével naponta elicsekvő szónoknak, azt tessenek megkérdezni a kijevi meg a harkivi pincékben és alagutakban karácsonyozó családoktól. Nem valószínű, hogy éppen imáikba foglalnák a nagy magyar önjelölt béke misszionárius nevét. Nyilván amúgy sem ők azok, akiknek az érdekei és életfeltételei bármikor is érdekelnék a politika színpadjaira felépő, bűbájosan szónokló mágusokat. Amúgy 35 évvel ezelőtt egy román kollégájuk kivégzése előtt 4 nappal még bátran a népe elé állt Bukarestben, hogy elmagyarázza azt a világigazságot, a szocialista Romániát, amelynek éltetése volt állítólag a ráirányított sortűz előtt elhangzó utolsó mondata is. Miközben a román rádió az ó, milyen csodálatos hír kezdetük korábban betiltott román karácsonyi dalt játszotta. Az ottani társadalom máig nem tud mit kezdeni annak emlékével, hogy a diktátor házaspártól való megszabadulás akkor pillanatnyilag jó ötletnek tűnt. Ám a jogszerűségnek legalább a látszatát meg kellett volna teremteni, mondják azóta is sokan, és nem elsősorban a Ceausescu kultusz fanatikusai. Hanem olyan emberek, akik értelmezni tudják azt, hogy a világ televíziós nyilvánossága előtt vesztőhelyre hurcolt vezetők unortodox likvidálása igen távol állt attól, amit jogról, emberi méltóságról gondolunk, és hogy minden erőszaknak és átgondolatlan populista élvhajhászatnak következménye van. Ebben a kereti tömjénfüst által gerjesztett homályban aratnak egyre félelmetesebb mértékű sikert az ő nyelvüken fogalmazva szuverenista, magukat vátesznek tartó álmokfutók most Romániában. És ennek a következményeit szenvedik el végső soron most a kijevi metróban karácsonyozók. És az orosz falvak katonának eladott fiai a lövészárkokban. És azok is lassan, de értelemszerűen, akiknek a kétharmaddal újra és újra felszentelt vezetője a békéről papol, miközben kard kirántására buzdítja a híveit, ha vele egyet nem értők ellen. Ma háború van, holnap béke, mikor lesz már ennek vége? Ismerős? Ez a kontrollcsoport 1983. Ki gondolta volna, hogy innen, a NER-ből nézve, talán boldog békeidőknek számít ma már az a bornírt, emberségesnek aligha nevezhető korszak, amelynek dicsitelen vége lett, ahogy ennek is az lesz, itt is, ott is, amott is. A kérdés már csak annyi, hogy addig mi lesz.
Útszélen.
Egy talán meglepő kérésünk is lenne, aki teheti, hozzon néhány palacsintát is, hiszen vélhetően rengeteg honfitársunk lesz ott, akik évek óta nem jutottak hasonló csemegéhez. Ezt abban a felhívásban lehetett olvasni, amelyben december 22-ére a Blaha Lujza térre hívott az Emberek az emberekért közösség. De volt ott persze minden más is, karácsonyfától több tonna gyümölcsig, ruhákig, mindenféle élelmiszerig, és mikulásokból sem volt hiány. Forgandó a szerencse, mondja egy asszony, aki vállalkozó volt 5 évvel ezelőtt, még ő adományozott, és most ő jött adományért. És szégyeli. Nem akart a mikrofon előtt beszélni róla, ahogy többen is azt mondták, nem szeretnék elmondani, miért állnak itt sorba, ahelyett, hogy otthonukban díszítenék a karácsonyfát. Hát azért, mert éppen otthonuk nincs. Vagy valami ahhoz hasonló akad, de például ruhára már nem telik. Csini csajos cuccokat keresett a lányainak karácsonyra egy asszony, és talált is.
Örülök, hogy van, mert legalább mindenki tud válogatni, akinek nincs ruhája, meg az élelmek azok fontosak, akik kint vannak az utcán.
Hát persze, és miket adnak most itt, valami hasznos?
Nem tudom, valamit adnak.
Nem tudja, mégis ruhába talált olyat, ami fontos?
2 kislánynak találtam pár ruhát.
A maga kislányai?
Igen.
Nagyszerű, mekkorák?
4-5 évesek.
Isten értesse őket.
Köszönöm szépen.
Örülni fognak akkor, hogy legalább lesz egy kis új cucc. Lányok azok szeretik az ilyesmit.
Nagyon szeretik.
És hol laknak, vagy hol nem laknak?
Itt a Bérkocsis utcában.
Bérkocsis utcában. És valahol lakásban laknak?
Albérletben.
Hát nem könnyű.
Nehéz nagyon, nem
így. Van munkája? És a lányok hogy bírják?
Ha bírják a vodával. Nagyon nehéz, de muszáj bírni ezt az életet, nem könnyű sehol sem.
Kajáért is bemegy majd?
Nem tudom, meglátom, várjunk a férjemet.
Aha. Néztem, hogy mik vannak, gyümölcsök vannak, úgyhogy menjen be, mert hát örülnek neki a lányok.
Biztosan, bemegyek.
Boldog ünnepeket!
Köszönöm, viszont!
Egy indiai srác ruhákat hozott a térre, imádja Magyarországot, és ott segít, ahol tud, mondja.
This is a very good program, I would say, it's a very good program, and I have also donated my clothes here. I was having a very big bag for clothes, I have just donated it to the people, so that needy people should get this. It's a very, very brilliant program.
És mondta azt is, hogy nagyon tiszteli azokat, akik mindezt megszervezték. Egyikük Újhelyi Sándor, az Emberek az emberekért közösség társ alapítója.
Nem először ezen a téren. Mi hajtott ide most, december 22-én?
Ez nem új esemény. A Covid előtt minden évben tartottuk a rászorulók karácsonyát. Az mindig karácsony előtt egy vagy két nap alatt függött, hogy jöttek ki a szabadnapok. És ez egy több éves gyakorlat volt, aztán ugye a járvány miatt abba kellett hagynunk. És most, hogy az Emberek az emberekért közösség ilyen erőre kapott a többek között a Klubrádió közleműködésének és a munkatársainak is a segítségével. Ezért újraindítottuk ezt a karácsonyi ételosztást, és ugye ez nem csak egy sima ételosztás, hanem a lényeg az, hogy egy műsor legyen, egy kis karácsonyi műsor azoknak az embereknek, akik vagy egyedül töltik a karácsonyt, vagy évek óta nem volt részük egy kis szeretett közösségben. Úgyhogy nem csak maga az egytál étel, meg az odaadott adománynak a lényeg, hanem maga az a hangulat, maga az a műsor, amit ilyenkor össze tudunk állítani.
És megy a híre a városban a dolognak?
Most újra elindult, ugye ez most egy új kezdeményezés, ahhoz képest, ugye, hogy 4-5 évig nem volt. Igenis megy a híre, főleg amiatt, hogy az ország legnevesebb művészei azok, akik odaálltak a program mellé. Ők, akik ugye a társadalomnak az a rétege, akik minden este bezsebelhetik a tapsvihart a színházban, a koncerttermekben, fülödhetnének a dicsőségben, az embereknek a szeretetében, és ők nem hajlandók lenézni azt a réteget, akik bajban vannak. Mert ma ez a legnagyobb probléma Magyarországon, hogy a társadalomnak az a rétege, aki valóság szerint bajban van, akár betegség miatt, akár egy vele született állapot miatt, akár csak egyszerűen a szegénység miatt, vagy élete folyamán hozott egy rossz döntést, teljesen mindegy, hogy az alkoholhoz, mint a kábítószerhez, vagy mint vállalkozó hozott egy rossz döntést, és ezért tönkrement.
Vagy mint férfeleség, vagy bármi egyéb.
Aztán ugye nem beszélve a házasságbeli problémák utáni, ott marad a család, a gyereknek, az asszonynak a lakás, és akkor az emberek ugye utcára kerülnek. Tehát lényeg az, hogy van egy olyan réteg, aki akármit csinál, nem tud egyedül gondoskodni saját magát, nem tudja magát ellátni. És ennek a rétegnek igenis szüksége van arra, hogy érezzük egy közösségben van.
Érzik szerinted?
Igen. Igen. Ugyanis azt a sok hálálkodást, amit kapunk, én ilyenkor bujkálok, megmondom őszintén. Tehát a sátor kijáratánál nem szeretek tartózkodni, mert rendszeresen oda jönnek és megölelnek. Ugye néhány évvel ezelőtt volt egy történet, amikor egy nagyon egyszerű asszonyka élő virágot, egy szál virágot hozott nekem, hogy azzal köszönjem meg, és hát, szégyen, nem szégyen, felnőtt ember létemre a kamera előtt elsírtam magamat, úgyhogy így köszönték meg a szeretetet.
Hát nyilvánvalóan, mennyire látod, hogy mondjuk az évek alatt mennyire rosszabbodott a helyzet, hogy látod, hogy mennyire van még társadalmi szolidaritás, és hogy mennyire csúsznak le az emberek?
Ugye ez már nagyon sok szervezetnek a munkatársa elmondta, hogy ugye azok, akik korábban adakozók voltak, adományozók voltak, azok már a adományvárókká, rászorulókká váltak, és nagyon nehéz. Tehát az, hogy nekünk most sikerül ezt az egészet így összehozni, ez maga a csoda. Tehát ez maga a csoda, hogy találtunk olyan a nagybani piacnak a zöldségesei, akik hát minden második zöldséges, jó, vigyétek. Tehát meg voltunk döbbenve, hogy amikor elmondtuk, hogy hova gyűjtünk, akkor ha csak olyan nem volt, hogy nem volt ott a tulajdonos, vagy tényleg egy nagyon szerény lehetőségekkel bíró vállalkozás volt, mindenki azt mondta, vigyétek. Tehát az a zöldség, gyümölcs mennyiség, amit most itt össze tudtunk szedni, ez egy hihetetlen mennyiség. Természetesen ugye az adományoknak a nagyságrendjén és a mennyiségén meglátszik az állapot. Tehát előbb odajött valaki szégyenkezve, hogy Sándor, csak 2 kiló lisztet hoztam. Nem tudtam többet. Mondtam, nagyon szépen köszönjük ezt is, mert szeretettel van.
Hát nyilván. Ezt látom, hogy itt közben jönnek az emberek, különböző kis szekerekkel hoznak ezt, az amaszt. Hogy megy ennek a híre egyébként?
Közösségi média és a klubrádió.
Hát jó, de gondolom azért az emberek adják így hajléktalan szállókon, vagy szóról-szóról, szájról-szájra.
Ki van plakátolva itt a 6, 7, 8, 9, 10. kerületben az esemény is maga, tehát a rászorulók között. Tehát elküldtük a polgármestereknek a levelet, kértük, hogy a nyugdíjas intézményekben, a családsegítő központokban, a hajléktalan ellátó intézményekben, nappali melegedő, mindenhova tegyék ki az információt, plusz mi magunk is több száz plakátot kiragasztottunk a városba, azért, hogy eljusson a hírre rászólókhoz. Az adományozók pedig, az a közösségi média, és ugye egyedül a klubrádió volt az, aki hajlandó volt előzetesen erről az egész eseményről tudósítani, és annak nagyon nagy hatása volt annak a klubrádiós riportnak.
Most 25-e van, amikor hallják a hallgatók ezt a beszélgetésünket. Mit kívánsz karácsonyra a hallgatóknak, és mit kívánsz azoknak az embereknek, akik itt adományozóként, fellépőként és rászorulóként vannak itt?
Lehet, hogy kicsit profán módon fog hangzani azt, hogy kitartást, de számomra az egyik legtiszteltebb ember a hajléktalan. Ugyanis ő az, aki belekezdett a mai napba is, úgy, hogy tudja, hogy semmi esélye nincs. Tehát ők azok az emberek, akik nem adják föl, nem kötik föl magukat, nem dobják el az életüket, és belekezdenek újra, és belekezdenek újra, reménykedve valami csodában, hogy egyszer majd megtörténik. Egy biztos, ez a csoda nem fog tőlünk függetlenül megtörténni. Ahhoz, hogy ebben az országban megtörténjen ez a csoda, hogy a szegény ember, a bajban lévő ember, a társadalom megbecsült elemévé, megbecsült részévé tud válni, ehhez a csodához kellünk mindannyian. Többek között az emberek, az emberekért, közösségnek a munkáját.
Boldog ünnepeket kívánok akkor!
Köszönöm szépen!
Tóthi Károly korábban rendőr volt, most civil önkéntes a Vöröskeresztnél. Őt mindenki ismeri, valaki állandóan köszön neki, és nem csak azok közül, akik a hajléktalan szállókon laknak. A Bokcsarnokban az ukrán menekültek ellátásában is részt vett, amíg tehette.
Én a Vörös Keresztet képviselem, mert most mutattam a honvéd kollégának. Én több elismerők levelet kaptam, ember életet mentettem. Én a Vörös Keresztet 6 hetet vittem Silovba, és büszke vagyok. Köszönöm magát, és jó egészséget!
Köszönöm! Tóthi Károly, civil önkéntes, a Magyar Vörös Kereszt civil önkéntese vagyok. 6 héten keresztül az Ósanyagban Budapesten jártok adománygyűjtéseket. December 21-e Kelet-Európa misszióban 120 gyereknek osztottunk adományt, ugyanannyi anyukának, valamint most az ember-embereket alapítványban szintén adományokat hoztam ki, 22 doboz banános ládában ruhákat, adományot a rászoruló embereken. Ezzel próbálok segíteni. Ezt 40 éve csinálom.
Az igen. És mi szélhajtotta arra, hogy ezt csinálja?
Korábban a kapitányságon dolgoztam, ott se tudtam sose, hogy kinek az ember életét mentem meg. Viszont mindig a legelső az volt, hogy az ember életeket menteni. A Ferencváros tavaly 23-as évben a Ferencvárosért pródiat kaptam. Előtte a fővárosi kormányt az ukrán menekülteknek, és az idén május 16-án Magyar Vörös Kereszt kitüntetett elismerő oklevelet kaptam.
Gratulálok!
Köszönöm szépen!
Hogy látja itt a helyzetet, kik azok, akik ide jöttek?
Hajléktalanok. Én a hajléktalan 9. kerület a Gyáli úti vezetőt fölhívtam, és mondtam, hogy mi van. Ugye a Újhelyi Sándor, de hát mi nagyon jó barátok vagyunk, segítünk, és jeleztem, hogy mi van, és onnan jött 300 ember ide.
Az komoly.
Igen, tehát elég sok helyre hajléktalan szállokra átküldtem nekik, hogy vasárnap itt a Lalaúza télen december 22-én 12 órát itt adományosztás, ruhaosztás lesz, tartós élelmiszer, zöldség, gyümölcsosztás lesz, és az emberek, rászóló embereket nagy szeretettel várjuk ide, hogy ezeket kicsit könnyebbé tudjuk tenni a karácsonyi ünnepeket nekik.
És hogy látja, hogy szedték össze az adományokat?
Hát az adományok az elég jól gyűlnek, mert most is folyamatosan hozzák az emberek, nyugdíjas hölgyek is, mindjárt csókolom, azért, hogy elég sok adományokat hoznak az emberek, adakoznak az emberek. Nagyon, ezt én mondom úgy tapasztalatból is, ugye a Vörös Keresztnél 6 héten keresztül adománygyűjtésekkel foglalkozom, de tapasztalatom van bőven, de az emberek azért adakoznak. Sok jó hiszemű segítőkész ember van még ezen a szép magyar földön.
Meg egy kérdés, hogy mindenki azt mondja, hogy igen, most karácsonykor van adomány, de lesz januárban is? Hogy látja, mennyire vannak elszegényedve az emberek?
Az emberek sajnos a tapasztalatom alapján egész évben ezeknek a száma sajnos nagyon növekszik. Iszonyatosan növekszik a rászoruló emberek száma. Én magam tapasztalatából tudom megállapítani, hogy családokhoz is nagyon sok adományokat hordok ki, rengeteget. Itt van, én ezen jelenleg is itt adomány van.
Ez egy csomó banános doboz, igen.
Banános doboz, igen, meg vannak pakolva tiszta ruhákkal, sőt, olyan helyekről hozok adományruhákat, nőruhákat, férfi, a cédula rajtam, de még használva se volt. És ezeket én családokhoz kihordom, személyesen kiviszem, odaadom. 8 gyerekes családnak, annak is elég gyakran viszont, hogy mikor mire van, tartós élelmiszert viszek a gyerekeknek. Még itt a táskámban is, kis reklám táskában a gyerekeknek. Azért elmegy ebbe 2-3 kiló szalomcukrot megveszek, vagy 4-5 kilót, ahogy volt a gyerekeknek, főleg, hogy érezzék azért, hogy még azért jó szívű magyar ember létezik ez a magyar földön.
A Bokcsarnokban is, akinek az életét megmentette, ott volt. A Bokcsarnokban tavaly én mentettem
meg. Ezek a menekültek voltak.
Igen, annak az életét én mentettem meg, úgyhogy mi a Vörös Kereszt színeiben voltunk bent, és az a határa szökött, annak az életét én mentettem meg. Szívinfarktus. Szívinfarktus. Igen. Éjszakára, amikor bementünk a védelmi parancsnok, az Erika nevű hölgy mondta, hogy ez a határa szökött, át minket értesítettek, erre tudomást szereztem. Éjszaka láttam 2 főket, hogy sétált a Bokcsarnokba. Már reggel ilyen 6:30 fele odajött, és a 2 kollégám arrébb beszélgettek, és láttam, hogy ilyen sápad. Neki kapkodja le, és kérdem tőle jó reggelt, mondom, jöjjön reggelizni, mondom, rosszul van, és akkor mondja, hogy fájtassa a mellkasát. Kérdem, levegőt nehezen vesz, igen, a háta fáj, igen. Gyorsan a kormányhivatalba, Csilla nevű kolléganőnek szóltam, szóljanak Zerikának, hogy jöjjenek, mert mondom, itt egy szívinfarktus van. Oda jöttek, mondom, az illető Béci nevű szökő menekültnek, hagyjad a pulzusát, megnézte, és mondtam a védelmi parancsnoknak, hogy szívinfarktusa van, a pulzussal össze-vissza megy, mint a légkalapás. Mondom, nyilván én csak a Vöröskereszt képviselem, én azonnal mentőt hívnék. Az Erika nevű parancsnok megfogadta a tanácsomat, mentőt hívott, a mentősök gyorsan kiérkeztek, megvizsgálták és szóltak, hogy szívinfarktus, elvittek a 11. kerületi kórházba. Hogy délután, amikor a koronőrzőben mentem be hozzá, amire szüksége volt, akkor egy ügyeletes doktor, egy pár másodpercig nézett engemet, és azt mondja magát, én láttam a bokcsarnokban, és mondom neki, csókolom doktor, én minden nap ott vagyok a bokcsarnokban. 17 hónapot húztam le a bokcsarnokban, abban 5 hónap minden napot voltam. És annyit mondott a doktornő, hogy nagyon jól cselekedtem, megmentettem egy ember életet. Úgy, hogy már délelőtt folyam, amikor a mentő bevitte, meg is műtötték.
A bokcsarnokban egyébként van még a menekülteket? A
nincs, 23. augusztus 31-én a bokcsarnokot ideiglenesen bezártuk.
És akkor most mi van azokkal, akik menekülnek?
A menekültek, azok vannak a segélyszervezetek, ahol a szállásukat fizetik, még léteznek ilyenek, és azzal próbálják meg a szállásukat megoldani a menekülteknek. Nagyon sok olyan is van, hogy itt van egy család, és akivel nagyon jó barátaim, két gyerekük van, társadalom be tudtak illeszkedni, sőt a Margit az egy segélyszervezet, a 13. segélyszervezetben dolgozik, és albéletet fizetnek a társadalom sor végére beálltak, aminek én nagyon örülök, és nagyon sok ilyent ismerek, akik valóban albéletet bérelnek, dolgoznak, szorgalmasan, tartjuk a kapcsolatot, segítjük azért őket, ugye van két gyerek, a gyerekek meglátnak, azok csak örülnek, karcsibáznak, ugye hiszen én mindig azt szoktam mondani, a gyereket nem szabad becsapni, a gyerekhez őszinte kell lenni, mert a gyerek az a felnőttet hamar a falhoz tudja állítani. Járok óvodákba, a 9. kerületben óvodákba is járok. Mikulás vagyok, hiszen látszik
ez is. Nagyon mikulásos,
igen. Igen, piros ruhába, ugyan meg a Magyar Vöröskereszt képviselem. Volt olyan, hogy egy hét alatt 198 gyerek, az ökumenikus segélyszervezetben is voltam. De hát óvodákban voltam, meg az ökumenikus segélyszervezetben is én voltam a Mikulás. Nyilván nagyon, nagyon jó szerepet kellett játszodjak, mert nagyon sokan ismernek a bokcsarnokból, de egy cukordarabban megvoltam a hangomot, hogy eltolszítom, hogy ne ismernek őt. De nagyon boldogság, hogy ennyi gyerek, ott 198 gyereknek azért, hogy ajándékot adhattam.
És mondja Mikulás, ezeknek az embereknek mit kíván, akik itt állnak most sorba, hogy egy kis banánhoz, vagy egy kis ruhához jussanak?
Van bent az, van tartós élelmiszereket, de hát kapnak adomány érkezett bőven. És
Majd, de tartós... most így tőle, gondoljon egy nagyot, mit szeretne ezeknek az embereknek kívánni?
Én ez az embereknek azt kívánnék, hogy egy szeretett meleg otthon. És a társadalom sokért tudják, mert tiszta szívből ezt kívánom, hogy az ember ne lásson, én nagyon sokat látok, egész évben nagyon sokat, és tiszta szívből azt kívánom, hogy ezek az emberek egy meleg kis hajlik, hogy otthonuk legyen, ahol békébe, csendbe és szeretetbe tudnak élni.
De ez most nincs.
Hát nem igazán van sajnos, tapasztalatom az, hogy egyre több, és ezek a rászoruló embereknek a számuk, ez iszonyatosan növekszik, nagyon-nagyon növekszik.
Nagyon régóta csinálja, úgy látja, hogy egyre rosszabb a helyzet.
Hát én azt mondom önnek, én 40 éve. 40 évet csinálom. Én előtte nyilván a kapitányságon dolgoztam, én akkor is ugyanezt csináltam.
De milyen kapitányságon?
Vidéki kapitányságon, megyei kapitányságon.
Rendőrkapitányságon?
Igen, én rendőrkapitányságon dolgoztam. Aztán nekem volt egy 17 éves puli, mert mi elment. Kitörés előtt 12 nappal elment, és kaptam az egyik szomszédasszonyomtól olyat, hogy menjek el, azt mondja, lagrábot elfoglal magam. Ezért a bokcsarnokban 17 hónapot voltam, Magyarországon ennyi senki sem volt, ebből 5 hónap minden nap ott voltam, 18-20-50 órákat ott voltam bent, ugye az idegenrendészet tisztában vagyok, kapitánysága, de ugye menekültek, mert pont az volt a célük, hogy tartózkodási engedélyt intézni. Nyilván, hogy nagyon büszke vagyok a budapesti rendőr főkapitányságra, és nagyon sok vezető parancsnok kollégák voltak ott. Több felkérés kaptam, kapcsolat voltam a menekültetnek, a menekült státuszokat intézni a 10. elő 3. utcában, vagy akár a Budafoki útra is, de ezek a menekültek.
Ügyes bajos dolgaikat is segíteni.
Igen, intézni. Igen, igen, igen.
Kovács István Ádám, azaz Ádi Bohózat gyerekeket keresi a tömegben. Ő súlyos beteg, légzési nehézségek küzd, és úgy döntött, ameddig csak teheti, másokon segít, leginkább beteg gyerekeken. Mozgalmat is indított egy tábla szeretett néven.
Kedves Mikulás, a Klubrádiónak elmondja, hogy mi történik itt?
Igen, az emberekért közösség, és a Minden Ember Számít Egyesület szervezésében idén is megrendezésre kerül a rászlóltak számára egy ilyen meghittebb karácsony, akiknek ünnep lenne az ünnep, de mégsem lehet az. És én, mint Ádi Bohóc, az Egy Tábla Szeretet mozgalomnak az alapítója és az egyesületnek is az elnöke, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy gondoljunk azokra, akikre igazából senki nem gondol, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ne csak ez a három nap, jövendő három nap szóljon arról, hogy a szeretet és a megbecsülés.
És milyen dolog Mikulás szerkóban itt sétálgatni a gyerekek között?
Hát én egész decemberben abban sétálok, ugye, mert én a kórházakba is megyek, de igazából lelki töltődést ad, mert azok a gyerekek, akik igazából úgy fekszenek le, hogy nem tudják, hogy mi lesz-e ma holnap mit enni. Ők mosolyognak rám. Ez az, ami a fontos.
Jó adományozást és boldog ünnepet kívánok!
Köszönöm szépen, és utól szeretném megköszönni minden egyes adományozónak az adományát. Köszönjük szépen!
Arra figyeltem fel, hogy egy társaság folyton bejelentkezik egy csatornára, élőben buzdítják a követőiket, hogy adományozzanak. Öcsi Szendó és csapata a TikTokot használják arra, hogy segítsenek, és sikerül is nekik. Az itt keresett pénzt a rászorulók megsegítésére szánják.
Jó a hangulat!
Jó a hangulat, így van, köszönjük szépen! Nagyon sokan jöttünk, mert mi TikTokon, öcsi vagyok, Öcsi Szendó, úgy ismernek a TikTokon minket nagyon sokan, hála jó Istennek, és az emberek és emberekért jó voltából meghívtak minket ide a Blahalózsa térre, az ételosztásba. Nagyon jó hangulat van, hála jó Istennek, nagyon sokan vannak.
Sok sztár
fellépő
sőt,
van.
A TikTokról is eljöttek rajongóink.
Igen, így van.
Köszönjük szépen nekik.
Traktoros.
Itt a traktoros is.
Miskolcról jött te, hogy velünk találkozzon.
Igen. Szerettem az öcsit.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük.
Miről szól ez a TikTok? Hogy kapcsolódik az emberek az emberekérthez?
Megmondjuk az őszintét. Mi decemberben kezdtük a TikTokozást, és én megfogadtam, hogy minden hónapban egyszer fogok segíteni egy szegény családnak.
És ezt gondolom és hallotta az alapítvány is, és ezért hívott meg bennünket.
Így van. És minden hónapban tartom is a szavamat hozzá, segítem az embereket. Most is tudtam ebben a hónapban 5 embernek segíteni.
És 5 embernek szebbítették, hál' Istennek a karácsonyát, adományjal, valakinek fával. Úgyhogy fával.
Köszönjük
igen, adjunk nekik fát. Mert ugye adományra nem volt szüksége, de viszont egymaga nevel az unokáit, és mondta, hogy szeretné, hogyha annak az állánikán fát vitetnénk, úgyhogy vittünk neki fát.
Na, szuper.
Vitettünk neki, nem? Mi kisúszálláson lakunk. Kisúszálláson élünk, úgyhogy ott. És azon felül még 5 családnak ételadományt vittünk.
Ez nagyon klassz. És jövő hónapban mi lesz?
Jövő hónapban is. Egy embernek mindenféleképp segítünk, de általában már most nem egy embernek szoktuk. Ahogy összejön a TikTokból a pénz, mert ez TikTokosok jó voltából is jött létre, hogy így tudunk segíteni az
így
embereknek.
Van.
Úgyhogy nekik is nagyon szépen köszönjük.
És hála jó Istennek.
Aki csak egy lájkot küld annak is, vagy csak egy rózsát, nekik is.
És rózsát.
Így van, és hála jó Istennek. Egy éve csináljuk, voltunk már a tévében, az újságban. 400 000-es követésünk van, majdnem több mint 10 millió lájkunk, és ezt nagyon szépen köszönjük mindenkinek.
Most már lesznek a Klubrádióban, és ide mit hoztak?
Ide most meg eljöttünk.
Saját magunkat most?
Az se semmi.
Igen, és segítünk az ételosztásban, segítünk osztani az embereknek az ennivalót, és hála jó Istennek, és remélem, hogy ez így is lesz egy darabig, hogy tudunk segíteni.
Boldog ünnepet kívánok!
Köszönjük szépen, viszont kívánjuk!
Viszont kívánjuk.
Indi, gyere ide, Indi, kellene egy kis segítség, hallatszik mindenhonnan. Az Indi az Indián beceneve, ő Bangó Attila szociális munkás. Legutóbb a Dankó utcában beszélgettem vele nyilvánosan, amikor Iványi Gáboréknál éppen a gázt akarták kikapcsolni a hajléktalan szálló.
De mindig itt vagy ilyen eseményeken, ugye?
Ez természetesen. Én mindig itt vagyok, mert ugye az a dolgom nekem 34 éve, hogy az embereken segítsek. Utcai szószunkások vagyok Iványi Gábornál, és ez a 8. rendezvény, amit teszünk karácsony napján.
mennyire tépázott meg benneteket az, ami mostanában történik? Ugye Iványi Gábor és a mozgalma állandóan valamilyen csatatéren van, hogy oda kényszeríti a politika, de hogy most mennyire érzitek magatokat úgy, hogy még bírjátok?
Hát mi bírjuk, meg bírnunk is kell, mi erre eskedtük magunkat az iskola után, a Veszli János főiskola után. Nekünk Iványi Gábor az egy etalon, úgyhogy nekünk egyre több szegény van Magyarországon, Budapesten is, és nekünk ki kell bírni, hogyha mi ezt nem bírjuk ki, akkor utcára, még jobban utcán vannak a hajléktalanok, a szegények, a rászorultak, és ugye már nem csak a hajléktalanok, meg a szegényekről van szó, hanem a magyar társadalomban kieső emberekről is, akik nagyon-nagyon sokan rajta vannak arra, hogy nem tudják a betevőjüket megtenni, 1-től 20-ig van pénzük, és 20-tól például nem tudják, hogy hova rakják a pénzüket, hogy áramot üzessenek, cipőt vegyenek, vagy ételt vegyenek, és ezért vagyunk.
Igen, ez az örök dilemma. És azok, igen, akik végső soron kikerültek mindenből, ugyanállatok hajléktalanok is laknak minden egyéb. Szóval, hogy gyarapszik a számuk, vagy hogy látod, mennyire tapintható?
Általában minden ilyen a BMSK-nál, az oltalomnál, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnál megvan adva a krízis alapnál, hogy 90 fő, 200 fő, 120 fő, egyébként a sosem megy lejjebb, inkább úgy van, hogy ótágyakat rakunk be, például 20-30. Minden évben sajnos, amikor nagyon hideg van, akkor nagyon tetőzik az embereknek a bentléte, a melegedőben is, és éjszakára is. Nem tud nagyobb lenni, mert az ország nem engedélyezi ezeket a dolgokat, hogy több ember. Ezért vagyunk éjszakánként utcai szocmunkásként kocsival megyünk teját vinni, ételt vinni, pokrocot, gyógyszert. Vannak orvosaink velünk éjszakánként este 10-től reggel 7 óráig, ami kimondottan megvannak ilyen csepeli erdő, a lőrinci barkok van, mi azok már ismerjük évek, igen,
is
évek óta ismerjük őket, és mindenhova járunk hozzájuk, hogy nehogy az legyen, hogy megfagynának például az éjszaka, akkor a krízis alapban bevisszük őket, akármi történik, akkor ugye be kell
akkor
vinni,
nem akarnak menni?
Be kötelességünk, mert nem hagyhatunk az után senkit, mi erre vagyunk öleskedve, mert a szociális szférában nekünk ezt nem engedik meg, hogy hagyjuk, hát most úgy van, akkor nekünk erőszakkal bevisszük, hogy azért abban az időszakra a -8, -10 fokban ne legyen kint az utcán.
De te azért eléggé be vagy már épülve, nem? Tehát ismernek, ha megjelensz, akkor nem csodálkoznak, nem félnek attól.
Nem, természetes. Én 2002 óta vagyok Gábor bácsinál, én 97-ben végeztem a Veszli főiskolán szociális munkásként, én nem csak ebbe partizánkodok, hanem én polgárjogi aktivista vagyok, a roma önkormányzat, kisebbségi ügyekkel foglalkozok, környezetvédelmet 16-tól 20-ig védtem a Városligetet, én engem mindenhol ismernek már. Nekem ez a hivatásom, ezért születtem, hogy az embereken segítsek.
Mennyire könnyű vagy nehéz most adományokat szerezni, hogy az emberek azért le vannak gatyázódva?
Hát egyre nehezebb, mert ezt az adományrendszert már november 1-én már el kellett kezdenünk, hogy kiknek milyen kontaktjuk van, és ugye meghallják Iványi Gábort, azért nyitott ajtók azért vannak, nagyon-nagyon sok anyagok
vannak. Lesz a művészek is például.
A művészek is, igen. Például rögtön Iványi Gábornak nem mondtak nemet, nagyon-nagyon sok. És ugye a civilek, akik nagyon-nagyon sok civil, aki még most is az utolsó 10-20 ezréből tésztát vesz, sütnek, főznek, ruhával hozzák az adományként. Még hála Jóisten, még Gábor bácsinak a neve azért az egy etalon így a szociális szférában. 50 év az 50 év azért, amit elkezdett a Solt Ottiliával a 70-es években. Azért hála Jóisten. Pontosan. Én akkor értem, még tanuló voltam, és 94-től 97-ig tanultam a Veszli főiskolába. Utána lettem képviselő Józsefvárosi önkormányzatban, utána 2002-től visszakerültem utcai szocmunkásnál Gábor bácsinál, és szerintem a halálomig itt vagyok.
És ebben a sok év alatt volt olyan periódus, amikor több volt a remény, mint most? Tehát, hogy amikor talán úgy tűnt, hogy valami kicsit megváltozik, vagy nem volt ilyen?
Igen, 2010 előtt volt ez így, 11-12-ben is, és amikor utána Gábor bácsit megtámadta a jelenlegi kormány, ugye 2021-ben a NAV, előtte 2020-ban a gázcsonkot el akarták zárni egyebek, amiben 16 milliárddal a kormány tartozik az Iványinak. Ugye van egy kormányrendeleti szféra, amit nem fizetnek ki 13 milliárdot. Hogyha ezt nem tudja Gábor bácsi megkapni, az 1%-ot elvették tőle, utána visszakaptuk, utána szórakoznak vele 21-22-23-ban, most meg ugye rengeteg alkalmazottól meg kellett válni, 90 embertől.
Hát meg az iskolák.
Az iskolák, az óvodák, a rászorultak. Na azért ezt ezt nem lehetne engedni. Csak sajnos ugye én azt veszem észre, hogy a tolerancia, a szolidaritás az emberekben egyre jobban kihal. Hogyha már itt voltam 20-ban, 21-ben, 22-ben, akkor hát most oda megyek egy 10 percre. Nem, az a baj, hogy most már nincs az a kapocs, ami régen volt 2010-11-ben, hogy igenis meg kell védenünk ezt, hanem megint, hogy a mocskos hajléktalan, hogy bűzös a hajléktalan, de a mögötte levő munkát azt nem látják, hogy elveszik a finanszírozási kereteket, a kerületi keretből kevesebb pénz kerül, a kormányrendeleti pénz kevesebb lesz, a fejkóta pénz kevesebb lesz, szociális munkás kevesebben tanulnak, kevesebb gyakornok van, kevesebb, és ez mind tevődik szépen lassan, havonta, évente az egészen, hogy sajnos elfogyunk.
Igen, most is megígérték, hogy emelik a szociális munkások fizetését majd egyszer.
Igen, igen.
Majd egyszer. Tehát igen. Olyan nincs, hogy most emeljük, hanem olyan, hogy...
Igen, igen. Én Gábor bácsinál például volt, hogy fél éven keresztül 70-80 ezer forintot kaptam a tisztelet.
Élágos.
És én nem sírtam ebben, hanem azt mondtam, hogy elmegyek örködni egy másik helyre, és az finanszírozza azt a pénzkeretet, amit ugye itt nem kapok, mert meg kell találni az embernek magát, és akkor nincs gond.
Hát reméljük. Köszönöm szépen, kellemes ünnepet kívánok.
Nagyon szépen, köszönöm. Én is kellemes ünnepeket kívánok minden hallgatónak.
Neves művészek, színészek, írók, zenészek voltak ott a Blaha Lujza téri sátorban, ahol az adományok között még színházjegyek is voltak. Nem véletlenül. A karácsonyi rendezvény egyik célja az is volt, hogy a kulturális éhséget is csökkentse. Kukorelli Endre író-költő is találkozott a közönséggel. Ő, ezt talán kevesebben tudják róla, a Nyugodt Szíva Lakhatásért Alapítvány alapítója. Mindjárt azt is elmondja, hogy miért lett ez szívügye.
Jó vagy?
Jó, jó, hát nem mondom, hogy kirobbanóan, de...
Jól szerűen mondom.
Jól szerűség.
Gyerekverseket szavaltál itt a gyerekeknek. Gyakran jársz ilyen rendezvényekre, persze elkérdés, mert tudom, hogy igen.
Hát elég sokat, igen, meghívnak ide-oda kétségtelen, és tulajdonképpen szívesen megyek mindig, bár azért ez nagyon, nagyon fárasztó, de belátom, hogy ezeket kell csinálni. Egyébként én 17 évig írtam Kisoroszlyban nyáron Mésző Miklós mellett, aki mindig azt mondta nekem, hogy én egy alkati optimista vagyok. Én mindig nagyon pipa voltam a Mészőre, egyáltalán gondolom magam optimistának, de van benne valami pozitív attitűd, ez kétségtelen, és mikor eljövök ilyen helyekre, vagy meghívnak beszélgetni minden, akkor ez az attitűd, ez kicsit ki tud belőlem jönni. Nem mondom, hogy otthon éppen nagyon pozitív vagyok, de hogyha ilyen közösségi rendezvényeken vagyok, akkor mindig. És azt gondolom, hogy igenis itt lehet beállhatni egy nagyon radikálisan jó változás. Szóval én nem vagyok elkeseredve.
De dolgozol is sokat azon, hogy beálljon, tehát mindenféle mozgalmakban, gyűjtésekben, egyebekben részt veszel. Úgyhogy látod, hogy ez is majd több mint 10 éve, hogy csinálsz ilyeneket, nem?
Igen, pont 10 éve kezdtem el ezt a bizonyos Nyugodt Szíva Lakhatásért című projektet. Azóta egy alapítvány, és hölgyek menedzserik. Mindenki ingyen dolgozik természetesen, és azzal foglalkozunk, hogy lakhatási válságban élő embereknek tudunk segíteni. Tehát ez teljesen közösségi finanszírozás, nincs benne egy fillér állami pénz sem, senki nem fogad el természetesen semmilyen jutatás ezért, és hát havonta egy ilyen szűk 1 millió forint összejön adományokból, tehát évente körülbelül 10 millió forint, és ez volt a 10 év alatt, 2015 óta megy, több száz családnak tudtunk segíteni, például ilyen, hogy nem tud lakbért fizetni, nem tudja a víz vagy a gáz számláját kifizetni, akkor tudunk kauciót adni, fát tudunk venni neki, illetve pénzt tudunk adni, hogy tudjon venni fát, és így tovább, és így tovább. Voltak, akiket sikerült bekanalizálni albérletekbe, szóval ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és hát én tulajdonképpen azt beindítottam ugyan, de a fő munkát Hoffmann Andreáért csinálják, úgyhogy én ebben tényleg csak ilyen, most már csak ilyen mellé szereplő vagyok.
Hát meg adod a neved, az se semmi egyébként.
hogy mellette állsz, meg hogy te kezdted el, meg mindenki tudja, hogy te ezt csináltad. Egyébként ez a Mészöly Miklós féle gyári optimizmus, amivel téged jellemzett, és hogy hitelesítette ezt a dolgot, szerinted jellemző a társadalomra?
Nem, nem pont fordítva, mindenki búva bélelt, és mindenki nem, hát most tudok természetesen. Szóval inkább búva bélertek az emberek, inkább passzívak, inkább azt mondják, hogy kösz szépen, nem kell a politika, engem nem érdekel, mert a politikát mindenki azonosítja a pártok egymás elleni acsarkodásával, pedig a politika nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy van a polisz, ugye a városunk, vagy az államunk,
és annak vannak
ügyei, ez ennyire baromi egyszerű, és ebben mindenkinek részt kellene venni, tehát minden olyan embernek, aki ad magára, annak világossá kéne tennie saját maga számára, hogy egyrészt vannak a magánügyeim, amiket intézni kell, és vannak a közügyeim, és ez a kettő ez rendkívül módon hat egymásra, ezek össze vannak fonódva. A magánéletem nem lehet jó, hogyha kilépek az utcára, és életveszély van, vagy kosz van, vagy elintézetlenségek vannak, vagy
emberek
alszanak a földön. Na most ezt az egész alapítványt, ezt a nyugodt szív lakhatásért alapítványt, muszáj még egyszer mondanom, mindenki menjen fel a Facebookra is, és nézze meg. Így szerepel van egy oldal is, meg egy csoport is, hogy nyugodt szív a lakhatásért. Tehát ezt azért kezdtem alapítani, mert amikor 2015. januárjában jöttem ki a Dózsa Györgyi metró megállóban, akkor láttam, hogy négy férfi és egy nő a mínusz 5 fokban a földön, és ez olyan, és ezt minden nap látja az ember, tehát nem akkor láttam először természetesen, de abban a pillanatban rendkívül módon ez engem megérintett, és hazamentem, és rögtön megcsináltam ezt a dolgot. És ilyen is, hát ezek kis dolgok önmagukban, tehát nem váltja meg a világot, de hogyha mindenki valami nagyon picit tudna hozzátenni annak érdekében, hogy kicsit jobban menjenek a dolgok, önző módon. Szerintem ez a lényeg az egésznek. Tehát neked jobb, hogyha nem kell átesned más embereken, meg nem kell más emberek szagát szagolni a villamoson. Mert van lakása, le tud fürdeni, és munkát tud szerezni. Tehát ezek olyan alapvető dolgok, amiket nem olyan értem, hogy emberek hogy tudnak ezektől az emberek közömbösen eltekinteni.
Akkor ez volt a karácsonyi üzeneted.
Igen. Mindenki húzzon bele, hagyjon fel a kómával, ébredjen föl, és csinálja, próbálja meg valamit csinálni.
Kedves Jézuska, én írok Kennek a Marika. Tudom, már elege van belőlem, hiszen tucat szám körmöltem már levelkéket az évek során, de most tényleg szarban vagyok. No, nem csak ez, hanem ez a még Magyarországnak nevezett cseppkis gyarmat is, amelyet tudja Isten, kikhez csatoltak ezek a mocskos gazemberek. De jó is lenne újra Hajasbabát kérni, vagy Ibolykának küldjön egy kis türelmet, és ne menjen hozzá az első ötmenthez, akivel aztán mindig elhálták azt a bizonyos éjszakát, menten megkérte a kezét. Már azóta el is vált, aki Ibolykán kiment Németbe, volt urát meg, a múlt nyáron temettük. Hiába már lassan olyan az egész falu, mint hogyha egy temetőben járkálnék, ha egy cseppet elgondolkodok azon, miközben a kiskapával mendegélek, hogy megigazítsam a sírokat, már azt se tudom, hol is tartok valójában. Drága Jézuska, kérlek, adjon egy kis értelmet ennek a sok birkának. Vegyék már észre egyszer is mindenkorra, hogy hiába ropják a néptáncot falunap alkalmából, azért mi mégis a Volt egyszer egy vadnyugat nyitó jelenetében élünk, és így tovább, majd azt mondja, legót nem kérek, ha van rá mód, jöjjön el Kendis vasárnap a Blaha üzletérre, aztán segítkezzen az ételosztásban. Angyalok lesznek bőven, mert azért az emberséget még mindig nem tudták kiűzni a magyarból ezek az ócska, silány gazemberek. Írja Özvegy Bartos Tivadarné, azaz Marika néni, azaz kitalálója Sebestyén József.
Sebestyén József vagyok, Budapesten élek. Én vagyok az egyik alapítója az Emberek az Emberekért közösségnek.
És mi az a Marika néni?
A Marika néni az a Facebook oldal, amit én teremtettem, én találtam ki. Épp azért, hogy legyen egy megmondó ember, hogy a megmondó ember, egy népi hős, Marika néni, aki reketyés palucskában lakik. Ez egy Bartos Tivadarné, aki megmondja a frankót, egy kicsit piás az öregasszony, de nem baj, hát
megoldja a nyelvét, és őszintén lesz.
Így van.
ez most egy hagyomány lesz, ugye nem először is nem utoljára, de ha ez most ez a karácsonyi rész, ez nem volt egy pár éven keresztül, hogy az embereket karácsonyi ide települt a Balózatérre.
Hát igen, az emberek az embereket fél éve jött össze, ugye először a szeptember 20-án volt egy hasonló rendezvényünk, akkor Iványi Gáborék érdekében, hasonló felhozatalan. Azon a rendezvényen 17,5 millió forintot sikerült összegyűjteni, hát ezen felbúzdulva úgy gondoltuk, hogy most december 22-én karácsony közeletével rendezünk egy hasonló rendezvényt, egy kicsit más keretek között, de hát úgy látom, hogy elég sikeres, mert a rendezvény mindig zajlik, és rengetegen állna sorba, sajnos.
És ma másfél óra itt vagyunk körülbelül, és nagyon sokan áll. Hát sajnos, nem sajnos, és jó, hogy van, aki hozott valamit, amiatt sorba lehet állni.
Így van, és még várjuk Janza Katáékat, tehát még mindig jönnek a művészek, folyamatosan érkeznek, és sajnos jönnek az adományt kérők is, ami hát azért gondolom, hogy 2024-ben elég szégyen teljes, mint a 100 évet visszamentünk volna az időbe, csak nem Robert bácsinak hívnak, hanem Józsi bácsinak, vagy Marika nénnek, kinek ahogy tetszik.
Azt tapasztalom, éppen az imént mondtam neked még a felvétel előtt, hogy nagyon sokan szégyelik azt, hogy ide jönnek, nagyon nehezen megnyithatóak, alig beszéltek velem. Mivel tudod ezt magyarázni? Gondolom, ilyen általános társadalmi állapotról lehet szó.
Hát ezt tette a 14 év gyűlöletkeltése.
Neked mi a tapasztalatod, hogy az emberek mennyire kapják fel a fejüket, hogyha megszólítjátok őket, és azt mondják, hogy igen, hát én meg valamit, ha más nem, 2 kiló lisztet, de hozok.
Ez így van. Az emberek jók a magyar emberek. A magyar emberek igenis nyitottak. Meg kell hozzájuk találni, ahogy megszólítjuk őket. Tehát az, hogy egy átlag ember, például ott volt a nagybani zöldséges sor, akik mindenki adott adományt. Itt jön a Piri néni, 80 évesen elhozta a kiló száraz tésztát. Az emberek igenis jók, az emberek adakoznak. Az emberek nyitottak. De hát úgy látszik, hogy a rendszer az, aki bezárja az ember, elpróbálja bezárni az emberek lelkét, és sajnos sok esetben sikerül is.
De amikor egyébként nem Marika néni vagy, és nem vagy itt, akkor mit csinálsz?
Író vagyok, hát nem túl termékeny, megmondom őszintén, mert ez a Marika néni felütötte a fejét az életembe, most már másfél éve, gyakorlatilag nem írtam egy sort sem, de rengeteg más egyéb munkám van, úgyhogy kitöltöm az időmet, és nyilván valahogy pénzt is kell keresni.
És optimista vagy?
Én nagyon, de hát de látszik, hát az a, most megint a Marika néni, de nem szeretném meg állandóan szóba hozni, de hát a másfél év alatt a második rendezvényt indította el. És azért szeptember 20-án voltunk 6000-en, most nyilván ezt nem lehet számba mérni, és elég szomorú lenne, hogyha megint 6-7000 ember tolongana, de megint egy olyan nagy volumenű rendezvényt sikerült rendezni, hogy 3 nemzet színésze tette tiszteletét, és úgy gondolom, ez egy nagyon nagy dolog, az, hogy a művészvilágot magunk mellé tudjuk állítani, a jó ügyekben képviseljük egymást, vagy képviseljük minket.
Fontos, hogy köszönöm szépen.
Útszélen.
Adomány fenyőfai színházjegy, több tonna gyümölcs és néhány önkéntes Mikulás, jeles művészek és sok-sok rászoruló. Az Emberek az Emberekért közösség december 22-i karácsonyi rendezvényén jártam. Hallották többek között Újhelyi Sándort, az Emberek az Emberekért közösség társalapítóját, Tóti Károlyt, a Vöröskereszt civil önkéntesét, Kovács István Ádámot, azaz Ádi Bohócot, Öcsi Szendó TikTok csapatát, Bangó Attila indián szociális munkást, Kukorelli Enze írót, és az Özvegy Bartos Tivadarné, azaz Marika néni álnéven is publikáló Sebestyén Józsefet is. Boldog ünnepet kívánva, köszönöm a figyelmüket, Józsa Mertet hallották.